Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 165. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Brigi. Sziasztok!
Mielőtt még a mai témánkra térnénk, szeretnénk elmondani, hogy megtörtént ugye az első közös Netflix partink, ahol megnéztük a Lady Bird című filmet néhányotokkal. Okultunk a dologból, ugyanis úgy tűnik, hogy bár sokan érdeklődtetek, egész sokan szavaztátok is, hogy melyik filmet nézzük meg. A végén nem sikerült túl sok embernek, de akivel együtt voltunk, az nagyon jó volt természetesen eljönni. Mivel azért ez kellemes élmény volt, úgy döntöttünk, hogy meg fogjuk ismételni, viszont kicsit adunk neki úgy keretet, hogy mindenki fel tudjon készülni, tehát, hogy minden hónap utolsó péntekén fogunk közösen megnézni valamit, és a hónap előtte lévő részében pedig ugye megszavaztatjuk ezt, hogy mit nézzünk, és akkor arra már lehet készülni, hogy június utolsó péntekén fogunk valamit közösen nézni a Netflixen, ugyanígy ilyen 9:30 magasságában. És akkor a június első 3 hetében, vagy 4 hetében eldöntjük, hogy mi legyen az, megszavaztatjuk veletek, vagy nem, azt meglátjuk, mennyire lesz demokratikus kedvünk. Minden esetre június utolsó péntekén ismét teszünk kísérletet egy ilyen közös partizásra, és akkor erre most mindenki készülhet.
Igen, írjátok a naptárba.
Igen. És aztán, ha utána a július utolsó péntekén is, és esetleg augusztusban is, de lehet, hogy tartunk nyári szünetet, minden esetre így az utolsó péntekek azok kivitelezhető dolognak tűnnek, és nem túl sok információt kell megegyezni hozzá. Még akkor is, hogyha előtte nem vesztek részt mondjuk a szavazásban, akkor is simán gyertek, és nézzünk együtt valamit. Akkor ez volt az előzetes megbeszélni valónk, és akkor térjünk rá a témánkra. A mostani témánk az igazából egy jó pár héttel ezelőtti témánknak a visszatérése. Ilyen karantén update lesz, ugyanis pár hete, amikor ugye a mentális egészségről beszéltünk, akkor így éppen elkezdtük a karantént, és hát most már 10 hét letelt, Briginek azt hiszem 1-2-vel több is. Én azt tudom, hogy a gyerekeknek már 10 hete van digitális oktatás, és ez még nálunk ugye marad is az év végéig most már. Úgyhogy a 11. hetet fogjuk kezdeni a jövő héten. Egyelőre még szerencsére én is sikerül úgyhogy home office-ban tolni még egy darabig. De ez nem egy olyan dolog, ami könnyű még mindig, illetve az elején még könnyűnek tűnt, de így esetleg ennyi idő után kiderült, hogy hát mégsem mindig annyira egyszerű itthon lenni olyan sokat, és nem menni, vagy nem találkozni másokkal, csak virtuálisan tartani a kapcsolatot, meg újabb dolgokat kell csinálni, más dolgokat, esetleg olyan dolgok, amik eddig foglalkoztattak, most nem foglalkoztatnak, ami eddig a kikapcsolódást jelentette, az most abszolút nem jön be. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy erről is beszélgetünk még, hogy vagyunk, mit csinálunk, és hát ha tudunk ötletet adni nektek, hogyha még ti is maradtok ezen a kényszerpályán egy darabig.
És akkor, hogy úgy kezdjük, ahogy az előző adást kezdtük, akkor most én ragadom meg az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy vagy?
Hát... Így körülbelül ugye, szerintem ugye a bevezetőből hangzott, hogy nem annyira feldoboltam, mint az elején. Igen, most az az igazság, hogy ugye a 8. hét után voltam benne egyszer a munkahelyemen, ahol így körülnéztem, hogy mi újság, és nagyon fura élmény volt bemenni Budapestre. Még úgy is, hogy ugye nem vettem igénybe a tömegközlekedést, tényleg csak egy rövid szakaszon voltam ki, mondjuk az utcán is, benne az épületben, valójában senkivel nem találkoztam, úgyhogy ilyen eléggé szürreális élmény volt úgy bemenni egy egyetemre, hogy nincs ott senki valójában, a kiszolgáló személyzetet leszámítva, illetve én néhány irodában láttam világítást, hogy valószínűleg más is így bejár, mert ott vannak dolgai, ami miatt muszáj neki. Ami nem megy, az az olvasás, azzal, amivel szenvedek, hogy mondjuk már 10 hete épp, hogy 3 vagy 4 könyvet olvastam el, ebből is legalább 2 ilyen képregény volt, ami tök jó volt, csak hát mégsem az az igazán szellemi erőfeszítést jelentő dolog, amihez hozzá voltam szokva, illetve az esti mese. Tehát nálam ugye az olvasás körülbelül abban merül ki, hogy az esti mese felolvasása, az a változó van 10-től 30 oldalig, attól függ, hogy milyen hosszú egy fejezet, meg hogy mennyi idő van, mert most már ilyen hosszabb meséknél tartunk a felolvasásoknál is, úgyhogy meseregényeket olvasunk, illetve hát filmnézések, ezek, amik így lekötik a figyelmemet. Meg, ami eddig ugye nem volt ennyire konkrétan, és minden nap kellett volna csinálni, ez a háztartás vezetése, legalábbis a főzés. Ugyan évelején arról volt szó, hogy, és ezért is mondtam anno, amikor megcsináltuk a kihívásunkat, hogy ugye vigyél egy hétig ebédet magaddal, mert akkor már benne voltunk ebben, hogy egy hétig, most akkor már több mint két hónapja hordtuk magunkkal naponta az ebédet, tehát hogy valamennyire a főzés az úgy benne volt, de ez azért egészen más volt, hogy két felnőttre főzni, meg mi megesszük háromszor is ugyanazt, mint így, hogy a gyerekekre is, úgyhogy egyrészt meglepő, hogy egész sok mindent tudok főzni. Tehát körülbelül így 5 hét után jött az első ismétlődés.
Wow!
Nagyon elégedett voltam magammal. És akkor ilyen életemben először csináltam ilyen dolgokat, mint paradicsomos húsgombóc, meg darás tészta.
Az micsoda?
Az a grízes tészta.
Ja.
Amikor ilyen a darába van beleforgatva a főtt tészta, és aztán lekvárral és porcukorral eszik a gyerekek, és ez az egyik nagy kedvencük, vagy legalábbis az egyikük az azt mondta, hogy neki a menzán ez volt a kedvence, úgyhogy csináljak. Úgyhogy az éneket, azokat mindig ilyen nagyon komoly internetes keresgélés előzi meg. Mondjuk a darás tészta az például egy 10 perces kaja, de így legalább egy órát töltöttem előtte egy recepteket nézegetve, videókat, meg hasonló. Úgyhogy az internetet sok mindenre lehet használni. És ugye nagyon sokan mondták, hogy hát ugye a legrosszabb befektetés ebben az évben a 2020-as határidőnaplónak a vásárlása volt, de megfogadtam jó pár embernek a tanácsát, és elkezdtem egyrészt beleírni a kajákat, hogy miket főztem. Innen tudom, hogy 5 hét után volt először ismétlődés. Másodszor meg előszedtem azt a rengeteg matricámat, ami van, úgyhogy mindig így szépen fölmatricázom az oldalakat, meg a napokat. Meg persze beleírom az összes ilyen Zoom beszélgetést, vagyis hát nálunk azt hiszem mi a Teams-en nyomjuk, de ez egy kutya, hogy azoknak is az időpontjai, tehát most nincs olyan, hogy külön munka, meg külön itthoni, vagy hát ilyen magán naptár, hanem egybe van minden. Hát nem vagyok a munkahelyemen, ahol egyébként vezetni szoktam a benti naptáramat. Úgyhogy ilyenek vannak. És te hogy állsz a sütéssel, vagy kenyeret? Nem csináltam kenyeret, nem neveltem kovász, pedig még élesztőm is volt, mert én még valamikor régebben ilyen szállított élesztőt beszereztem, meg lisztem is volt, de addig azért már nem. Viszont csináltam sajtortát életemben először.
Kenyeret én sem sütöttem, pedig ez a peer pressure, ez nagyon komoly nyomóerőt feltett ki rám is, nagyon viccesen is alakult. Van egy barátnőm, aki évek óta süt már kovásszal, meg ő egyébként, és abszolút ilyen sütimester jelölt. Nézzétek meg a Facebookon, hogy miket süt, Make It From The Screen néven lehet megtalálni, és így csodálatos dolgokat süt. És ugye ő már abszolút így a kovász egyházába bekonvertálódott évekkel ezelőtt, és volt egy nap, amikor 3 különböző barátnőmtől kaptam képet a kovászos kenyérről, mi sütöttek, és egyik se. Egyik se ő volt, egyik se a Saci volt, úgyhogy akkor éreztem, hogy eldúltak a dolgok, amikor nem csak a Sacitól látom a kovászos képeket. De én erre még nem vettem rá magam, mert én úgy éreztem, hogy ez olyan mértékű elköteleződést igényelne, amire én nem vagyok képes ilyen hosszú kapcsolatra, amit a kovász megkíván, de sütöttem helyette répatortát, meg zahert is, bár a zaherrel nagyon rögösen indult a mi kapcsolatunk, mert először elszenesítettem a csokoládét a mikróban, illetve utána is voltak még kis döccenők, és többször ki akartam dobni a szomszéd kertjébe, de a család lebeszélt róla, és a végén megették, és nem lett annyira rossz. És most már eltelt annyi idő, hogy azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nekifutok ennek az ajárnak majd még egyszer. De igen, szóval így ezek történtek, így a sütés fronton, de a kenyér még várat magára igazából.
És akkor te hogy vagy így a 10-12 hét után?
Hát nekem ez az elmúlt időszak kikúrálta a mentális egészséget, a mentális egészségem elmúlt. Erről tudok beszámolni. Hát most én nem mondanám, hogy bölcsebb vagyok így a 3 hónappal ezelőtti önmagamhoz képest, de azért így felfedeztem magammal kapcsolatban néhány dolgot, de hát szerintem ezzel most mind úgy vagyunk, hogy megtudtunk jó pár új információt mind magunkról, mind azokról az emberekről, akikkel együtt élünk. Ez nem feltétlenül negatív dolog, sőt, és az kiderült, ami szerintem rajtam kívül mindenki másnak is kiderült, hogy nem feltétlenül azok a dolgok nehezek, amelyekről esetleg az elején azt gondoltuk volna, hogy nehézséget fognak okozni. Legalábbis, nem tudom, én egyébként is az ilyen magányosabb életmódra vagyok berendezkedve, nem egyedül élek, de Én nekem például teljesen természetes az, hogy a munkámnak a nagy részét itthon végzem, vagy teljesen természetes az, hogy a barátaimmal ritkán találkozom, már csak azért is, mert a legközelebbi barátaim nem is itt élnek Debrecenben, szóval egy csomó minden, amit ez a mostani helyzet előidézett, az nekem már amúgy is az életem része volt. Ugyanakkor persze nyilván nem mondom, hogy nem kezdtek el az emberi interakciók hiányozni egy ponton, mert abszolút akár tényleg a barátokkal, illetve nyilván a munkában a kollégákkal, a hallgatókkal. Rájöttem, hogy ez nagyon, nagyon nehéz, hogy nem látom a hallgatókat, tehát hogy nincsenek reakciók arra, vagy tehát nyilván vannak, de hogy nincsen ilyen valós idejű reakció arra, amiket csinálunk, és nem is feltétlenül olyan módon, hogy nem tudom őket úgy ellenőrizgetni, ahogy egyébként ellenőrizgetném, hanem egyszerűen csak így tényleg nem látom a reakcióikat dolgokra, nem látom azt, hogy mit gondolnak az elhangzottakról. Így az órák engem nagyon feltöltenek, hogyha minden jól megy, és most ebben a fél évben tényleg tök jó csoportjaim vannak. Voltak most már vége a szorgalmi időszaknak, és mindig élveztem, hogyha együtt lehetek a hallgatókkal, hogyha bemehetek hozzájuk, úgyhogy ez most nyilván hiányzott, ami valahol meglepett, valahol nem, illetve arra kellett rájönni, nekem a legnehezebb, vagy az egyik legnehezebb dolog, amivel meg kellett birkóznom, vagy még most is kell, mert egyáltalán nem gondolnám, hogy ez már ilyen megoldott dolog, hogy ez az embernek a saját jelentéktelenségének az érzés, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, tehát hogy ami engem mindig leginkább felbosszant, amikor akár, hogyha elmegyek itthonról, vagy mit tudom én, amikor azt látom, hogy mások nem úgy viselkednek, ahogy én elvárnám tőlük. Na, ez most így ennyi. És ez nyilván akkor is bosszant engem, amikor éppen nincsen járvány, de tehát engem ez így végtelenül lestresszel, hogy mit tudom, amikor azt látom, hogy mások szarnak bele a legalapvetőbb búvintézkedésekbe, vagy mit tudom én, vagy amikor mielőtt elkezdtük a felvételt, pont említettem neked, hogy ilyen Facebookon az új csoportokban elkezdtek feljönni ezek a posztok, hogy na, mindjárt lejár a vizer pont egyenlegem, hova kéne repülőjegyet venni, ahova éppen most beengednek meg mit tudom én, meg ez a sopánkodás, hogy mikor lehet már megint reggel elmenni Bergamóba és este visszajönni, mert pont Debrecenből volt ilyen járat, hogy ezt meg lehetett csinálni, és sokan meg is csinálták, hogy reggel mész, este jössz, meg hát nem csak oda. És tudom, hogy nyilván ez lenne a legalapvetőbb dolog, hogy nem arra koncentrálok, hogy mások mit csinálnak, mert arra semmilyen módon nem vagyok befolyással, hanem csak arra vagyok befolyással, amit én csinálok, és csak ezt kéne szem előtt tartanom, de nem tudom. Nem tudom. Engem felbasznak az emberek. ez úgy, hogy majd, hogyha akarod, ezt kivágod. De de nekem ez volt így a legnagyobb stresszforrás igazából. Nyilván ehhez hozzájárult az, hogy fáradt vagyok, nagyon sokat dolgoztam, nem látom úgy a munkám eredményét, mint egyébként látnám, stb. De ja, azt hiszem, hogy most így a dolgoknak a legrosszabb kombinációja mondhatni, és így ilyenkor még nehezebb így levetkőznöm magamról ezeket a késztetéseket, vagy elengednem azt, hogy mondjuk így mások mit csinálnak, és csak ilyen nagyon zen módon magamra meg a kovászomra koncentráljak.
Egyébként én is azt figyeltem meg, ilyen szívbaj nélkül abba hagytam olyan embereknek a követését, vagy olyan podcastoknak a hallgatását, ami úgy éreztem, hogy ez nem az én problémám már. Ezek így nem érdekelnek, meg egyáltalán valami másról akarok foglalkozni, meg fókuszáljunk valami másra. Úgyhogy én is egyre kevesebbet vagyok a Twitteren, bár még mindig azért, de azért nagyon-nagyon ki tudom kerülni, meg ezeket a flémeket mondjuk eddig is úgy volt, hogy azok messzire elkerültek szerencsére, vagy hát nem voltam hajlandó beéléjük menni, és az, hogy ez neked még mindig tart az exodusod Twitterről. Ja. Nem akarsz visszatérni még mindig? Visszaadom a jelszavadat.
Ja, hát pont az hiányzik nekem most. Igen, meg egyébként én is így Egyébként is ilyen könnyörtelen kikövető vagyok, tehát a Facebook nekem már nem tud embereket mutogatni, mert mindenkire rányomtam kb. Az unfollow gombot, akire meg nem, azok meg nem posztolnak egyébként se semmit, úgyhogy most már így a Facebook összes mérnöke ezen dolgozik, hogy mit rakjanak az én feedembe. De most így nagyon azt éreztem, és szerintem ez nem egy rossz dolog, hogy korábban ilyen normálisnak gondolt embereket, akár mondjuk ilyen személyes ismerősök, vagy mit tudom én, youtuberek, vagy hasonlók körébe úgy kikövettem, mint a húzat, mert én nem tudok ezekkel a problémákkal azonosulni, hogy úristen, az a legnagyobb gond, és amiatt sírjuk lucskosra a kispárnánkat, hogy nem lehet menni vásárolgatni, meg hogy jaj, nem történik semmi, és annyira unatkozunk itthon a karanténban. Hát én nem unatkoztam. Még úgy se, hogy nem mentem sehova, mert végeztem a munkámat, besegítettem édesanyámnak a munkájába, aki szintén home office-ban volt itthon néhány hétig, így többet dolgoztam, mint szerintem egyéb iránt tettem volna a fél év során, még úgy is, hogy így a freelancer munkáim azok gyakorlatilag megszűntek, és így amikor nem dolgoztam, akkor aludtam, meg ettem, és így ez volt az életem bő 2 hónapon keresztül, nekem nem volt az a problémám, hogy nem történik semmi, és unatkozok. Így 1 millió másik dolgot tudtam volna csinálni, és szerintem ezt még elmondhatja magáról egy csomó olyan ember, aki szintén otthonról dolgozott, különösen, hogyha gyereke van, különösen, hogyha valakiről gondoskodni kell, különösen, etc. Tehát amikor egy felnőtt ember azt mondja, hogy unatkozik, és nem tudja, mivel lekötni magát, hát akkor az ő készülékében van a probléma, és így én ott befejeztem a történetet. És tudom, hogy ezek most biztos ilyen, tehát hogy most így ilyen nem empatikus megnyilvánulások, amik így kijönnek a számon, és én abszolút érzem is, de most így nekem ezekre a dolgokra már nincsen empátiám. Majd lehet, hogy egyszer megint lesz, de most nincsen.
Ja, egyébként viszont, ami így feltöltött így az elmúlt időszakban. Ugyan azt hiszem, hogy pont az elején beszéltünk arról, hogy az előző adásban, hogy nekem ott akkor az olvasás az már akkor nem ment, és akkor végignéztem a Netflixen, éppen akkor kezdték el leadni ugye a Community-t, és hát az nagyon jól szórakoztatott. És most meg a gyerekekkel nézzük a Harry Pottert, most hogy fönt van az is a Netflixen, úgyhogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a Netflix Magyarország első 10 helyén a Harry Potter 1-től 10-ig van, majd nem, tehát hogy mindegyik helyen van, jó lehet, hogy nem. Ja, a másik, a maradék helyen meg a Never Have I Ever.
Tiger King.
Jaj, de úristen, nem. Épp azt mondtam, hogy a Tiger Kingből én még a Honest Traileresek csináltak egy Honest Trailert, ugye ők mindig szoktak ilyen paródia trailert csinálni, és a Tiger Kingből én még azt se bírtam megnézni. Tehát nem csak, hogy a magát a Tiger Kinget, tehát én nem bírom ezeket a valóságsókat, se a trashit, se a nem trashit, de amikor meg már ennyire trashy, vagy ez dokumentumfilm, nem tudom, nem is vagyok hajlandó, tehát nem, köszönöm. Nem, a Never Have I Ever-t néztük meg, ugye az Én még sosem, amit ugye a Mindy Kaling producerelt, és ugye egy ilyen fiatal indiai csajról szól a középiskolában, az ő pár hónapjáról, és ilyen nagyon ezt a Van Dimplemet Rishi vibe-ot hozta nekem. Nagyon, nagyon jó pofa volt, nagyon, nagyon tetszett nekünk, tehát ez egy jó pofa kis sorozat volt, ilyen csak 10 részes, de ez is. Az első felét 2-szer néztem meg, mert elkezdtem, én megnéztem az első 4 részt, és aztán utána a párom is elkezdte, és ahogy együtt fejeztük be az utolsó 5-öt vagy 6-ot, úgyhogy az elejét 2-szer is láttam. Még lehet, hogy a második felét is még egyszer megnézem, mert nagyon tetszett. Nagyon jók voltak a karakterek, a sztori is, és nem feltétlenül odafutott ki, ahova várt az ember. Úgyhogy, és szuper szereplők voltak benne.
Igen, ezt ugye én is néztem, és le is daráltam szerintem 2 vagy 3 nap alatt. Jó, hát én nem tart sokáig, mert ahogy te is mondtad, 10 rész, és ezek a 21 néhány perces epizódok vannak benne, hogyha jól emlékszem, de valami zseniál, és nagyon, nagyon jól eltalált.
Igen, igen, igen. Úgyhogy ez ilyen apróságok, és ilyen fények az éjszakában. Meg hát nekem, ugye mi mondtam akkor is, hogy szerencsések vagyunk, és már nagyon-nagyon túl teljesítettem a Sétálj az erdőben című kihívásunkat, úgyhogy, és már láttam nem csak bicikliseket és futókat, hanem őzeket és nyulakat is. Van egy ilyen hétfő reggelenként, senki más nem kell fel olyan korán, mint én, csak a nyulak és vagy az őzek. De lehet, hogy szarvasok voltak, mert annyira messze voltak, hogy nem láttam majd tökéletesen. De még fiatalok voltak, mindenképpen agancs nélküliek.
Ezzel szemben nekünk már évek óta van sün a kertben, és én még mindig nem láttam. Na mindegy. Pedig kiszoktam menni esténként, hogy hátha, mert a pukám már csomószor láttak, meg a macska is. Szerencsére csak távolról nézte ő is a sünt mindenjunk érdekében. De én nagyon izgatott vagyok, hogy, hogy hátha vadvilágnak eme szegmensére sikerül majd élőben is rábukkanni, mert mindig csak így a kakiját látjuk egyébként. Onnan tudtuk először, hogy beköltözött hozzánk.
Meg hát ugye megnéztük ugye a Ladybirdet is, ami szintén egy jó élmény volt. Ja, meg fogom nézni szerintem a kisasszonyokat is, mert érdekel, hogy mit készítettek abból ez a páros. Illetve amit még meg akarok nézni, az a... mi az a másik, amiben meg a Beanie Feldstein játszik, és az Olivia Wilde rendezte.
Booksmart,
igen. Mert azok is mégis valamennyire ilyen feel good-ok. Én nagy drámákat sem akarok nézni, tehát a Harry Potterben tudom, hogy mi fog történni, tehát úgyhogy... De rá kell erre jönni, hogy kb. Egy ötödikig néztem, mármint hogy az ötödik részig láttam a filmeket, úgyhogy onnantól kezdve nekem is izgalmas lesz az utolsó három. Úgyhogy azt is nézzük. És ez végül is ilyen családi program lett abból is, hogy meg el lehet húzni, mert ugye a 2,5 órákat a gyerekek így jó, ki tudnának bírni, de azért az hosszú. Úgyhogy két-két részletben nézzük legalábbis itt az elején. Azt hiszem később talán lehet, hogy lemennek egy-két óra alá? Nem is tudom.
Hát nem hiszem, tekintve, hogy a 7. filmből 2 is lett.
Igen. Ja. Úgyhogy akkor így marad, legalább így el tudjuk húzni 2 hétig. Napi 1,5 óra Harry Potterrel.
Én is pont gondolkodtam rajta, hogy majd újra nézem, vagy igazából a legeslegutolsó ezt a 7/2-es filmet még nem is láttam egyáltalán. Én meg is buktam Harry Potterségből, de lehet, hogy jó tenne, hogyha most megnézném. És ugyan én se néztem még így ütközésig a Netflixet, de volt egy-két dolog, amit nagyon szerettem, ugye az egyik, ahogy beszéltük is, a Never Have I Ever, a másikat pedig most kezdtük el nézni anyukámmal, ez a The Great Flower Fight, ez olyan, mint a sütimester, csak virágosba.
Virágkötő.
Igen, és ilyen virág kompozíciókat, meg szobrokat kell készíteni, párok vannak, és ugye itt is minden adásban van egy téma, és minden adásban kiesik egy páros, és nagyon hozza egyébként a sütimesternek a hangulatát, mert rettentően aranyosak a résztvevők, illetve itt szerintem a műsorvezetőket annyira nem találták el, az egyikük a Vic Reeves, aki egy komikus, igazából vele nincs is baj, a nő műsorvezető pedig Natasha Dimitriou, vagy valami hasonló, nem tudom, hogy kicsoda, de valahogy ők ketten nem annyira érdekesek, viszont a zsűri a szenzáció szokott lenni, mert van egy állandó zsűritag, aki az Amerika number one virágkötője elméletileg, és zseniális a neve, úgy hívják, hogy Kristen Griffiths van der Yacht, és egy férfi egyébként, a Kristen név ellenére, és zseniális, egyébként simán lehetne a Queer Eye-nak a 6. tagja, mert ugyanezt az energiát hozza, mint amit a Jonathan Van Ness, és mellette meg minden héten más, vagy minden adásban más a zsűritag a témától függően, akik eddig szintén szenzációsak voltak. Ilyen nagyon-nagyon aranyos műsor. Én nem is gondoltam, hogy ennyire jó lesz, csak azért kezdtünk bele, mert anyukám nagyon szereti a virágokat, de én is totál ott ragadtam. Illetve akik nekem nagy megmentőim voltak, az ugye egyrészt az összes talk show host, aki, vagy ilyen late night show host, aki most otthonról nyomja, különösen John Oliver, és itt azért nagyon tisztelem, hogy ő még felöltözik a műsoraira, mert senki más nem öltözik fel. Trevor Noah-nak szerintem már ilyen 47 különböző kapucnis pulóverje jelent meg az adásokban. Ugye ez tök jó, hogy ők így otthonról is csinálják, különösen most ugye a Hassan Minhaj is visszajött már a második adással, nekem ők tényleg, különösen a John Oliver, meg ugye a Hassan Minhaj kellenek, hogy nem tudom, így a lelki egyensúlyom, meg a bélflúrám, meg a hajam csillogása az rendben legyen. De aki egyedül megmentett engem a nagyobb egzisztenciális krízistől, az, akiről így a podcast Facebook oldalán már ezerszer írtam az elmúlt hetekben, ez pedig a Mark Forsyth, akit közvetlenül a karantén kezdete előtt, március első hetében fedeztem fel, akkor találtam meg véletlenül az egyik könyvét egy könyvesboltban, és ugye rögtön meg is vettem, ez volt az Unknown Unknown, a könyvesboltok hasznáról, és nagyjából ekkor kezdett el a Mark Forsyth videózni is, mert a YouTube-ra elkezdett videókat készíteni a versmértékről, illetve a ritmikáról és egyéb ilyen verstani dolgokról, amelyek a világ legunalmasabb témájának hangzanak, de nem azok, legalábbis amikor ő beszél róla, nem azok. És annyira rákaptam a Mark Forsythra, hogy az eddig megjelent 6 könyvéből már 5-öt elolvastam időközben, és ilyen teljesen monománia alakult ki bennem vele kapcsolatban. Persze bármikor érdekes lenne számomra az, amit ő csinál, mert ő alapvetően a nyelvről ír a legtöbb könyve erről szól, főleg az etimológiáról és a retorikáról, amik megint csak a világ legszárazabb témáinak hangzanak, de ő annyira szellemesen, humorosan és érdekesen tud ezekről írni, hogy nem is tudom, hány éjszakát töltöttem azzal, hogy próbáltam a paplan alá folytani a nevetésemet, miközben az ő könyveit olvastam, illetve van még egy könyv a karácsonyi hagyományok eredetéről, illetve egy másik a részegség kultúrájáról. Ez az egy, amit még nem olvastam. De valahogy most ez így annyira megtalált, hogy ez a... nem is tudom, perspektíva, amit ő képvisel, és az, ahogyan beszél ezekről a tényleg unalmasnak látszó, és egyébként egyáltalán nem unalmas témákról, hogy ez teljesen balzsam volt a lelkemnek, és teljesen azt is éreztem, hogy úristen, bárcsak tudnék így írni és beszélni dolgokról, ahogy ő teszi, és emellett pedig csak tényleg szuper jó volt olyan dolgokat tanulni, amikről nem is gondoltam, hogy valaha érdekelnének, mert így az összes létező barátomat halálra untattam az ő csodálatosságával, mert anyukám is mindig, amikor látja, hogy ahogy őt néz, hogy kijött valami új videója, akkor tudja, hogy most arra 15 percre nem érdemes hozzám szólni, mert most csak a jambikus pentameterekre tudok figyelni. Úgyhogy nem tudom, mit csináltam volna már Forsyth nélkül az elmúlt néhány hónapban.
Nekem ilyen nézősök közül, ami bejött így a YouTube-on, én is nézegettem mindig természetesen a Late Night Hostokat, illetve a John Krasinski csinált egy ilyen Some Good News, SGN hír összefoglalót, amiben igazából mindig összeszedegette a jó híreket. A kis emberek miket csináltak az elmúlt hetekben, és ebből készített egy hírműsort, amiben egyrészt ugye ő felolvasta a híreket, bemutatta azt, hogy a kis emberek mikkel foglalkoztak, és van ott köztük egy csomó minden megható dolog, és akkor igyekezett pótolni mondjuk olyan dolgokat virtuálisan, amikről lemaradt az ember, mondjuk a végzősök bája, a diplomaosztó, esetleg egy esküvő, és akkor vagy egy sportesemény, és akkor erre igyekezett összehozni virtuálisan híres embereket is, meg kevésbé híreseket is. Az egyik legnagyobb szenzáció az rögtön azt hiszem a második vagy a harmadik adásban előtték, amikor a Hamilton eredeti szereposztása a Zoom-on elénekelte az Alexander Hamiltont. Ez eredeti, tehát Lin-Manuel Mirandától kezdve mindenki, aki az eredeti számokat énekelte, azok ott voltak kis kockában.
Egyetlen jó dolog, ami a Zoom-on történt.
A másik, ami pedig most kezdődött, 3 vagy 4 rész van eddig ebből, az a Taika Waititi olvassa föl Roald Dahlnak a James és a nagy barack. Az magyarul még nem jelent meg, pedig film is volt belőle, de magyar fordítása még nincs ennek a meseregénynek, és ezt olvassa föl. Természetesen híres emberekkel együtt, de még hogyha nem is lennének, akkor is a Taika Waititit ezt érdemes bármilyen formában követni, mert itt is úgy van, hogy ugye ő a mesélő, illetve többnyire a Jamesnek a hangja. Minden adásban van 2-3-4 celeb, aki a úgymond a haverja. Mondtam, hogy hát nem haverok, de hát van hozzájuk telefonszámom, és természetesen jótékonyságra megy az egész. Minden esetre nagyon vicces, tehát ahogy hozzájönt, hogy ugye a tenger hangját így megcsobogtatott egy üveget, és akkor, tehát mondom, hogy ha csak ő olvasná fel, az is jó lenne, de benne vannak a Hemsworth-ektől kezdve Meryl Streepen át, Benedict Cumberbatchen keresztül, majd mindenki. Illetve az ilyen zoomos dolgok közül még, ami tetszett, és beszéltünk is róla, hogy csináltak a Netflixen megy ez a Big Mouth című rajzfilm sorozat, és ennek nagyon jó a hang castingja, akik a hangját adják a rajzfilm figuráknak. A Nick Kroll az egyik főszereplő, de van benne John Mulaney, Jason Mantzoukas, a Maya Rudolph, tehát ilyenek, és ők csináltak ilyen felolvasást, azt is úgy zoomon, tehát mert ugye élőben nem tudnak ilyen asztali felolvasást csinálni, ezért aztán a Zoom-ost élőben leadták, ugyanígy a Community is csinált egyet, úgyhogy azért vannak néhány ilyen jópofa Zoom-os dolgok, amiket lehet nézni az internetekben ingyenesen.
Igen, és nekem az egyik nagy, nem Zoom-os, de hasonló interneten nézhető örömöm volt, hogy hányféle színházi előadást lehet nézni online. Most már vannak magyar előadások is, de csomó brit is, illetve azokat ugyan nem néztem, csak hallottam, hogy elérhetőek, de német színházak is raktak fel. És ezek általában a YouTube-on jelennek meg, és egy hétig, vagy némelyik rövidebb ideig elérhető, és ilyen hatalmas nagy nevekkel, tehát arról szerintem a legtöbben hallottatok meg, akkor ugye posztoltam is róla, hogy fenn volt a Benedict Cumberbatch, Johnny Lee Miller-es Frankenstein, de pont most, amikor ezt a részt felvesszük, akkor a Vágy villamosát lehet megnézni a Gillian Anderson főszereplésével. Szóval azért ezek elképesztő dolgok, és ha másra nem is volt jó ez a mostani helyzet, azért azt nagyon nagy örömmel látom, hogy ezeket az előadásokat elérhetővé tették, és remélem, hogy ez olyasmi, ami megmarad később is, még hogyha nem is ingyenesen, de akár valamilyen kisebb összeg, mondjuk egy ilyen virtuális egy megfizetésével, vagy hasonló, szerintem nagyon sokan lennénk ezekre vevők, tényleg akár a külföldi, mondjuk a National Theatre, vagy a Globe Színház is tesz fel ilyeneket, akár magyar előadások megtekintésénél is, hiszen azért lássuk be, szerintem még az átlag brit színházjáró emberkének is viszonylag kevés lehetősége van elcsípni ezeket a darabokat, hiszen különösen, ha ilyen nagy név van benne, akkor azok általában limitált ideig szoktak futni, más meg aztán még annyira sincsen erre esélye, és biztos vagyok benne, hogy sokan megtennék azt a gesztust, hogyha mondjuk ezért fizetni kell, vagy valamennyit, vagy akár adományt adni. Ez szerintem nem csökkenteni majd a jövőbeni színházba járóknak a számát, hanem éppen hogy növelni, hiszen akit érdekel egy darab, ha megnézi online, és lehetősége van élőben is megnézni, akkor biztos nem fog rá nemet mondani. Szóval ez nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog, és remélem lesz kifutása.
Igen, ez ilyen win-win dolog, mint ahogy az összes ilyen felolvasási ismerettől függetlenül, hogyha megjelenik a James és a hatalmas őszi barack, mondjuk magyarul, akkor tudja, hogy meg fogom venni, mert ez egy tök jó sztori. Még akkor is, hogyha esténként nekem kell felolvasni a gyerekeknek, és nem a Tajkának, de így is jó, ugyanez van, ugye rengeteg ilyen mesefelolvasás megy, különböző Facebookos, meg YouTube-os oldalakon is, illetve amiket én még szerettem így az elmúlt időszakokban, ezek a, mint ahogy mondtam, hogy a képregények voltak azok, amik így kicsit kiráztak. A Grant Snydernek ugye az új könyve a I Will Judge You By Your Bookshelf, tehát ugye a könyves polcod alapján foglak ítélni, egy gyűjteménye jelent meg, amivel sikerült meglepnem magamat. De őt követem ugye a webben is, és ugyanígy nagyon jó pofákat rajzol így ezekben az időszakokban, ugye a kedvencünk a Gemma Corell is, vagy a Sarah Andersen, vagy a Liz Klimo, akiket lehet, és ez olyan, hogy mondjuk végigpörgeti az ember a régieket, és akkor kihagy egy pár hetet, vagy egy-két napot, és akkor újra lehet megint újdonságokat találni az ő feedjeikben. Amit még én csináltam mostanában, mert a olvasás az nem megy annyira, de egy csomó könyves dologgal foglalkozom, csak pont az olvasással nem. Arról a Facebookon is írtam, hogy egy új olvasónaplót is beszereztem, ilyen kis könyvet, a Book Riot-nak a Bookmarks című olvasás követőjét, akkor most már abszolút mindenkinek tökre ingyenes a Library Thing, tehát most már nem az van, hogy 200 könyvig ingyenes, és utána fizetni kell, hanem most már tényleg mindenki fölviheti a teljes könyvtárát a Library Thing-re, úgyhogy ott is tovább, bár mondjuk én eddig is már annak idején 10 éve, vagy mikor megvettem az örök tagságot, tehát az én pénzemen gazdagodtak meg annyira, hogy most már ingyenes.
Köszönjük.
Az én 25 dolláromon. De nem, végül ők tök sok dolgot csinálnak, csak hát nem olyan flashik, meg inkább ők vásárolnak fel más cégeket, és nem őket veszi meg az Amazon, mint ugye a Goodreads. És szerintem még mindig az egyik legjobb úgy könyves adatbázis, hogyha igazán komolyan akarod venni azt, hogy a könyveidet valahova tök jól összerendezgeted, akkor a Library Thing a legjobb. Persze azért, mert hogy az a könyvtáros adatbázisokból dolgozik alapvetően, és jó, ott is meg tudod találni a kis közösségedet, és tudsz közösségi könyves dolgokat művelni, de nem ez a fő jellemzője. Azt néztem, hogy most már körülbelül 700 könyvnél áll a könyves kívánságlistám, és megint csak pakolom rá a könyveket, hogy miket kéne elolvasni, tehát mert még most is találtam olyanokat, amik érdekelnének, és egyszer talán eljutok odáig, hogy el is olvasom őket, illetve még a karanténnak az elején a Scribd-nek volt egy olyan akciója, hogy mindenféle kreditkártya információ nélkül lehetett regisztrálni hozzájuk, és rájöttem, hogy ott egy csomó minden van, és rengeteg audiobook van a zsáner irodalomból, amik nincsenek fönn mondjuk az Audible-ön, de ugyanolyan tök jó minőségűek, tehát így a romantikus regények, fantasy, önsegítő könyvek közül nagyon-nagyon sok van fönt a hangos könyv formátumban, meg rendes könyvekként is lehet olvasgatni, tehát például rájöttem, hogy ugyan a Debbie Tang-nak a legújabb könyvét azt végig olvastam. A legelsőt viszont, a Quiet Girl-t még nem láttam, úgyhogy azt is a Scribd-en el tudtam olvasni, meg egy pár Gemma Corell-t is ott néztem végig, úgyhogy bár lejárt az ingyenes hónap, előfizettem a Scribd-re is, úgyhogy van még egy dolog, ami döveli a digitális rezsimet, de úgy érzem, hogy ezt megérte.
Akkor a vevő csalogatás az egy embernél legalább már sikeres volt.
Abszolút. És a Mark Forsythnak is fenn vannak a könyvei, csak mondom. Persze mondom, tudom, hogy te megvetted őket, de hogyha valakinek mondjuk csak annyi pénze vagyon, hogy egy hónapban ennyit költ könyvre, akkor érdemes ott is körbenézni.
Ja, igen, és szerencsére az ő könyvei az Audible-on is fenn vannak, úgyhogy már ott is nekiveselkedtem.
Igen, ott is lehet olvasgatni. Én is most ott, most az összes kreditemet ott is levásároltam, azt hiszem, utolértem magamat, mert a nagy sétálásokban ott szoktam hallgatni a podcastokat és a hangos könyveket, ezzel azért eltelik az idő. Van még valami, ami így földobhatja az ember életét karanténon túl?
Hát nem tudom, hogy ez mennyire remélhetőleg földobja az ember életét és a karanténon túlra mutat. Ami nekem nagyon szimpatikus volt az elmúlt napokban, és nagyon elgondolkodtatott, az egy Steiner Kristóf cikk volt, ami a vmn.hu-n jelent meg, és igazából ja, címe jobban összefoglalja, hogy miről szól, mint ahogy én ezt meg tudnám tenni. Ez a ne térjünk vissza a normális, mert az nem volt normális. És az elmúlt néhány hétben nem csak én, hanem nyilván egy csomó más ember is, de hát magamnak úgyis én vagyok a fontos. Szóval nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy így akár a saját szempontomból is milyen tanulságot, ha így akarjuk mondani, lehet leszűrni a jelenlegi helyzetből, és mi az, amin érdemes változtatni, és mi az, amit meg lehet ebből tanulni, mert hát végül is, ha belegondolunk, ha már kifizettük az árát, akkor akár meg is tanulhatjuk ebből a leckét, mert hát kifizettük, és még ki is fogjuk fizetni ennek az egész dolognak az árát, és végül is igazából a Kristóf is ilyesmiről beszél, hogy persze lehet vágni a centét addig, hogy visszatérhessünk az idézőjelbe vett normális életünkbe, és nyilván ez egyen-egyenként másikinek mi a normális, de ez talán egy jó idő, vagy jó lehetőség arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy mennyire normális az, ahogy élünk, és tényleg feltétlenül ahhoz az állapothoz kell visszatérnünk, ahol voltunk. Mert szerintem én azt látom erről a jelenlegi helyzetről való beszédben, hogy mintha ilyen két nagy nézőpont, hogy bizonyos emberek szerint, amikor mondjuk elkezdődött a karantén, vagy nevezzük úgy, ahogy, akkor így megnyomtuk a szünet gombot az életünkön, és akkor, amikor vége lesz, akkor megint megnyomjuk a play gombot, és akkor onnan folytatjuk. Vagy, hogyha máshonnan nézzük, akkor meg igazából a szünet gombot nem nyomtuk meg soha. Tehát, hogy ez ugyanaz az album, csak egy másik track megy. És szerintem ezt érdemes így felismerni, hogy ez ugyanaz az album, ez ugyanaz az élet, és nem arra várunk, hogy újra megnyomódjon a play gomb. És nem akarom ezt az analógiát így túlságosan forszírozni, de igazából ezen kell mindannyiunknak elgondolkozni, hogy mi legyen a következő track, ahova átlépünk a mostani helyzet után. És nyilván most így visszatérve ahhoz, amiről az elején beszéltem, úgyis csak azt tudja mindenki befolyásolni, hogy ő maga hogy él. Tehát nem tudom, nekem nincsen kőolajfinomítóm, meg nincsen ruhagyáram, meg légitársaságom, meg mit tudom én. Egy csomó dolgot nem tudok befolyásolni, de azt, amiket én csinálok, ahova én megyek, amikre én odaadom a pénzemet, amikre igent mondok, meg nemet mondok, azt tudom befolyásolni. És szerintem ez olyasmi, amin mindenkinek érdemes elgondolkodni, hogy mire akar igent mondani, meg nemet mondani, meg mi az, ami veszteség, meg nem veszteség. Úgyhogy már ezt a cikket belinkelem a bejegyzésre is, mert szerintem nagyon érdekes, ahogy a Kristófnak a gondolatai úgy általánosságban, és tök jól rávilágít néhány, hát nagyon akut problémára.
Mi azért maradunk így a szokásos menetrendünknél, úgyhogy 2 hét múlva fogunk találkozni. Mert mi ezt mindig is tudtuk csinálni egymástól távol. Úgyhogy akkor 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!